Gorcsev Iván éppen elhatározta, hogy a kantinba megy sört inni, amikor a nevét kiáltották. Egy harcsabajúszó őrmester állt az udvar közepén. A fiatalember oda sietett. Parancs! Nálam egy azonos nevű legény szolgál, aki részegen kivonult ma szakaszával, és behajózták. Ez Kortó lehet csak, gondolta Gorcsev. Őrmester úr, Hector Petio? Mi? Igen, tán beszélt valamit az a fickó. Biztos hazudott. Könnyen lehet. Mit mondott? Hogy az őrmester úr nagyon okos és nagyon jellemes ember. Na, olykor azért nem lódít. Úgy tudom, tévedésből átadták magának az ő podgyászát, amit itt felejtett. Igenis, az ágyam felett van. Egy kis fadoboz átkötve. Hová küldjem? Sehová. Én csak holnap reggel utazom, mert nem vagyok kísérő altiszt, és elviszem neki. Csak hagyja az ágya felett. Ezután Gorcsev a kantinba sietett, ahová egy melléképület boltíves, sötét folyosóján keresztül jutott el az ember. A homályban jövő menő legionáriusok taszigálták egymást és zajongtak. Vigyázz az útból, mondta valaki Gorcsevnek, és eltolta kissé. Ne lögdös, hé! Jól oldalba taszította az illetőt, és tovább akart sietni, de a másik hörögve megragadta. Te pimasz fic! Többet nem mondhatott, mert Gorcsev is nyakon fogta. Most megfogylak, te kabóca! Hogy miért mondta éppen a kabóca szót, ez egyik a titokzatos megnyilatkozásoknak, melyek az ember ösztöneiből törnek fel váratlanul. A jövő menő bakák nagyot röhögtek, mert a szó tetszett, és a kabócának nevezett egyén nem felelhetett, mert ilyesmihez bizonyos mennyiségű levegő szükséges a gégéjében, és ez pillanatnyilag kiszorította Gorcsev kemény keze. Közvetlenül mielőtt megfulladt volna, az újonc elengedte. A haldokló egyén hirtelen megérénkült. Ki vagy? Újonc vagyok, te kabóca. Közlegény, nevezze meg magát, süvöltötte a kabócának nevezett, és hangjának öblösségétől rezgett a boltozat, mintha sámsorrázta volna meg valamelyik oszlopát a sötétben. Mindenkiben meghűlt a vér. Vergyé őrmester, az oroszlán volt, akit a fiatalember inzultált. Ezt nevezte a kabócának a szerencsétlen ifjú, de hát vaksötét volt, honnan tudja. Gorcsev Iván szolgálatára. Ezért felelni fog. Amíg nem vagyok felesküdve, nem követhetek el katonai bűncselekményt. Különben pedig nem tudtam, hogy az őrmester úrral találkoztam a sötétben. Szóval te katonai büntetőjogász vagy. Na jó. Majd megtanulod, mi a különbség az oroszlán és a kabóca között. Ha feleskedtek. És elsietett. Na, ez jól kezdődik, gondolta Gorcsev. Káplár Gent a húgocska és a keresztanya közötti ügyre fog világosságot deríteni, míg az őrmester egy kabóca és egy oroszlán között mutatkozó eltérésre hívja majd fel a figyelmét. Na mindegy, majd csak lesz valahogy. Az udvaron legnagyobb meglepetésére Vanek urat pillantotta meg, amint egy kifeszített esernyő árnyékában, nyitott újságjába mélyedt és aludt. Gorcsev felrázta. Hello, Vanek úr! Hol mászkált? Már 10 perce keresem. Sikerült látogatást kieszközölnöm, mert sajnos azon az alapon, hogy titkár vagyok, nem engedtek be. Sőt, most mondja el a telefonálás eredményét. Kielégítő. Amennyiben? Megállapítottam teljes biztonsággal, hogy ön nem tudja jól az illető művésznő nevét. A marseilli telefonelőfizetők között nincs nyilvántartva egyetlen Anzsulolet sem. Mi? Találtam egy Aragonz Paulint, aki alapítványi hölgy, de ez nem ismeri önt, azon felül 70 éves és nem filmszínésznő. Felhívtam továbbá Mimi Alborát, ezt sem ismeri, de azt mondta, hogy hajlandó megismerkedni önnel. Ezután mindössze egy név volt valószínű. Felhívtam Zwillinger Lolát, mert gondoltam, hogy az Anzsu név csak nyelvbotlás volt. De ez a hölgy sem ismeri önt, legalábbis ma már letagadja, és sajnos csak cirkuszban dolgozott Rapézendelnek 8 éve. Azt hiszem, alapos munkát végeztem. Igen, felelte Gorcsev, és nagyon szomorú volt. Az a baj, folytatta Vanek úr, hogy önnek nem jó az emlékező tehetsége. Biztos abban, hogy nem ön felejtette el, amit mondtam? Uram, válaszolt legyintve, ha én valamit megjegyzek, az hold biztos. Állandóan úgy marad előttem a név, mintha rányomtatták volna az agyamra, ahogy ezt a nevet itt látja az újság első oldalán. Annette Lebeau. Már is kikapta Vanek úr kezéből a lapot, és elhűlten olvasta a címoldalon. Ma délben elrabolták egy nidzai villából, Annette Leboult. Amikor hazaért Marseille-ből a tábornok és Leboult, a ház látszólag olyan volt, mint egyébként. Parker, a néger sofőr, kinyitotta előttük a kertkaput, és Annette kutyája, egy nagy fehér agár, felugrált az érkezőkre. De vinnyók! Ezt azonban nem vették észre. A szalomba érve éppen beszélgetni kezdtek, amikor halk nyögést hallottak a pohárszék felől. Leboult meg se lepődött, amikor az egyik széles fiókban Andrét pillantotta meg összekötözve. Itt még nem fordultam elő, szólt nyögve a lakály, amikor megszabadult. Mi az? Mi történt? Leütöttek, mondta lihegve. Rosszul van? Alig, az ember lassan megszokja. Néhány perc múlva már mindent tudtak. Egy levél volt Annette szobájában. Leányát elraboltuk. Ha este 11 órára nincs az autó változatlan állapotban, a Nizza, Káni országúton, ahol egy park mellett éjszakra is elágazik az út, úgy megölöm a lányát. Mindazok nevében, akiket kirabolt, tartomzom ezzel a bosszúval. Hiszi-e, vagy sem, mellékes. B.L. Leboult komoran merett maga elé. Most mi lesz? Értesítjük a rendőrséget. Azt hiszed, hogy olyan emberek, mint Portenif és társai, nem váltják be fenyegetésüket, ha feljelentést teszünk? De hát mit akarsz? Az aranyat odaadjuk. Eddig ők csak hiszik, hogy raboltunk, de ha odaadod az aranyat, akkor a vád igaz lesz. De Annette, suttogta a mindig nyugodt szikár, kemény ember, most az egyszer remegő szájjal. Odaadjuk az aranyat, August. Nem a miénk. Akkor is. Ami vagyonom van, azzal kártalanítom. Ifriz urát, és még a többit is visszafizetem lassan. Ha kell, életem végéig nyugni fogom. Amikor a kertbe értek, egy rendőrcsapat ugrott le a riadókocsiról. Ki hívta magukat? Valaki telefonált, hogy a kisasszonyt elrabolták. Nem szükséges tudomásul venni, kérem, mondta a tábornok, vezényelje vissza az embereit. Leboult a házba sietett. André, ki telefonált innen? Én. Hallottam, hogy a kisasszonyt... Leütlek. Rendben van. De ha megkérhetem, ször, ne tegyen semmiféle bútor belsejébe vagy alája. Érthetetlen eljárás szerintem. Ökör. Leboult elrohant a tábornokkal. A kék Alfa Romeo-ba ültek, de nem Parker vezetett. Este 9-kor Annette otthon volt, és az autó jóformán színaranyból, Lingeström és társai birtokába került. A lány csak néhány órát töltött a gazemberek fogságában, nem panaszkodhatott a bánásmódra. Egy Kán környéki villába hurcolták, ott Lingeström várta és még néhány ember. A báró rideg volt, de udvarias. Kedves Annette, mondta szokott diplomatikus módján. Ha viszonozta volna az érzelmeimet, akkor nem kerül sor arra, hogy ilyen módon erőszakoljam ki jogos örökrészemet. Ugyan kérem, felelte Annette dühösen. Ön zsaroló, gonosztevő. Én jogos tulajdonomat kérem az ön apjától. Az én apám soha senkivel sem követette jogtalanságot. Parancsoljon, mondta Lingeström, és egy levelet tett eléje. Alulírottak, Ifrisből 10 millió font értékű aranyat viszünk magunkkal. Megállapodtunk abban, hogy amennyiben valamelyikünk meghalna, úgy részét a többi bajtás örökri. Abudir oázisban Ifriz, Báró, Lingeström, Portenif, Leboult, Latourette, Fandirán és Hurin legionáriusok. Felismert az apja aláírását. Kétségtelen, hogy valódi. Ez nem bizonyít semmit. Tessék! Egy rongyos sárgót levelet tett a lány elé. Reszketősen írt, primitív írás volt. Fiam, rövidesen meghalok. Borzasztóan bánnak itt a foglyokkal, és gyengülök egyre. Elküldöm ezt az okiratot. Gustave Leboult-val együtt harcoltunk, mint legionáriusok Ifrisben. A király elesett, és a legionáriusok a gyermek trónörökössel és néhány benszülött vezérrel elmenekültek. Velük volt a király vagyona is, az államkincstár. Leboult sebesült volt. Őt hordágyon vittük. Kegyetlen és vad dolog az élet ott lenn. Mit szépítsem? Elhatároztuk, hogy leöljük a benszülött vezéreket, és a pénzt elraboljuk. A dzsungelben voltunk. Terv szerint történt minden. Az aranyat megkaparintottuk. A sebesült Leboult magunkkal vittük, és szerencsésen elmenekültünk. Ez a Leboult, miután elrejtettük az aranyat, és Kufra oázisba értünk, egy De Berti nevű századossal összejátszott. De Bertin katonai elfogtak bennünket, és szemünk láttára, ő meg Lebo, ketten kiásták a király vagyonát. Lebo tudta, hogy mit csinál. Ugyanis ha szólunk valakinek az aranyról, akkor felkötnek a legyilkolt benszülöttekért. Ő aznap elmenekült. Bennünket, mint szökevényeket elfogtak és elítéltek. Azóta Lebo és de Bertin karriert csináltak. Én meg itt halódom. Azt hiszem, Poltanif is él még valahol. Állj bosszút, fiam, próbáld visszaszerezni, ami téged illet. Báró Körlingeström. Anett dermedten nézte a levelet. És ön szerint hol a pénz? Kérdezte a bárótól. Egy Alfa Romeo kocsi szinte tiszta 14 karátos arany. Most értette. Miért nem fog eléggé a fék? Miért nem megy gyorsan? Miért fogyaszt több üzemanyagot? Nehéz a kocsi az arany súlya miatt. Este Anett Lebo otthon volt, és a 14 karátos autó Lingeström és társai birtokában. Végül az apa megszólalt. Azt hiszem, öregem, a te katonai becsületed is megkívánja, hogy Anettnek elmondjak mindent. Igen, bólintott de Bertin. Anett tudni fogja, hogy hallgatnia kell. Nézd, lányom, ezek is okmányok. A pénzszekrényhez ment, és előkeresett egy régi bőrtárcát. Néhány írást vett ki belőle, és odaadta Anettnek. Gustave Lebo-t a mai napon parancsal Oránba küldjük, ahol jelentkezik a vezérkar D-osztályánál. Egy másik parancs. Gustave Lebo-t a mai napon parancsal Oránba küldjük. Mint katonaszökevény jelentkezik Ifriz uralkodójánál, Malapadannál, és felajánlja szolgálatait a lázadók ellen. Titkos összeköttetést tart fenn az Abu Dírban állomásozó vezérkari századossal, de Bertinnel, aki további instrukciókat közvetít. Kelt, stb. Anett örömében sírni kezdett. Azután összecsókolta az édesapját. Milyen boldog vagyok. Én már azt hittem, hogy te mégis tettél valamit. Engem ezért a lopásért tüntettek ki a meghatalmazott miniszteri megbízatással, mondta Lebo. Vállalni kellett még a rablás csúfláccatát is, mert Franciaország nem keveredhetett bele az ügybe. Miféle ügybe? Malapadan, Ifriz francia barát uralkodója ellen lázadást szított egy Dizár nevű portugál. A gyarmati status quo megsértése lett volna, ha valamelyik nagyhatalom nyíltan közbelép. Viszont Malapadan francia barát néger király volt, a rejtélyes ügynek ez a nyitja. Mondd el Anettnek a többit is, szólt közbe de Bertin. Ha már ennyit tud. Lebo, akit az események kissé megviseltek, felhajtott egy pohár konyakot. Hát figyelj, Anett! Mint külügyminiszteri tisztviselőt kineveztek Malapadan mellé diplomáciai tanácsadónak. Amikor elkezdődtek Ifrizben a zavarok, azt a bizalmas utasítást kaptam, hogy szervezzek a hivatalos francia körök tudomása nélkül önkénteseket Ifriz hadserege számára. Ekkor beléptem a légióba, és mint közlegény szolgáltam. Csillogni kezdett a szeme. Kemény hónapok voltak, de sohasem felejtem el. Anett arca elborult. Egy másodpercre megülte őket ugyanaz a gondolat. Gorcsev már több órája útban van Afrika felé, a tengeren. Hosszú ideig, folytatta sóhajtva Lebo, sorra jártam a helyőrségeket, és pénzzel, mesékkel Abu Dír oázisába csábítottam a katonaszökevényeket. Abu Dír a határon van, és a nem túlságosan ébelt francia határőrségen könnyen átszöktek a katonák. Az utolsó csoporttal magam is átmentem. Ezek között volt a lezüllött Lingeström báró is, ennek az alaknak az apja. Dizárt forradalma egy áruló miatt győzedelmeskedett. Malapadant megölték, de Abepadan a 15 éves trónörökös, és néhány hűséges törzsfő egy kis csapat legionáriussal együtt elmenekült. Elhozták az ország aranykészletét, és velük voltam én is súlyosebbel. A többit tudod. Lingeström és társai, közöttük ez a Portanif is, leölték a törzsfőt. Az egyik főnök elmenekült a 15 éves Abepadan trónörökössel. Én sebesülten tehetetlenül mit tehettem? Látszólag velük tartottam. Abu Dírban, ahol de Bertin titokban együttműködött velem, valamennyit elfogták. Azután úgy tettünk, mintha de Bertin meg én ketten ellopnánk az aranyat. Mert ha beszolgáltatjuk, hogy a francia köztársaság köteles kiadni az új államfőnek, Dizárnak. Engem visszahelyeztek a diplomáciai szolgálatba, és az ügy elaludt. Az arany és a trónörökös eltűntek. Közben Abe Padan 20 éves lett. Elrejtve élt Marokkóban, és igen jó nevelésbe részesült. Elérkezett a leszámolás Dizárdal a bitorlóval. Ehhez elsősorban az arany kellett volna, amit ketten őriztünk. És hogy került az autóba az arany? Kérdezte Anett. Ilyen mennyiségű aranyot titokban szállítani igen komplikált. Átvinni innen Afrikába, a határőrségen keresztül Ifrisbe nagy feladat. Így adódott az idea. Egy autó alkatrészeibe belekovácsolni a kincset. Egy haditechnikai mérnök, Gulen százados személyesen végezte a munkát két tisztjével. Minden kitűnő lett volna, mondta Döbertin. Ha nem jön ez a Lingeström. Az ördög küldte, bólintott rá Löbó dühösen, és felhajtott egy poháritalt. Az apja megírta azt az átkozott levelet, és egy napon beállított hozzám ez az alak. Jobb embernek látszott. Az igazságot nem mondhattam el, és a botrány különösen most rossz lett volna. Hát megígértem neki, hogy a lopott aranyból kárpótolom. Adtam neki valamit a magaméból, és fecsegtél előtte, kiáltott Döbertin. Löbó fülig pirult. Hát olyan nehéz egy úriembernek elviselnie azt a látszatot, hogy tolvaj. És, mondta Anett, az autót odaadtad. Értem. Hallgattak. Hát, szólalt meg végül Löbó. Egy baráti Négerországgal kevesebb lesz a francia gyarmatok közelében. A 14 karátos autó aranya arra kellett volna, hogy Abe Padan felfegyverezze a királyhű törzseket. Ismét csend volt. Végül Anett bátortalanul megjegyezte. És mi van Gorcsevvel? Döbertin először Löbóra nézett. Beszéltem egy kapitánnyal, szólt aztán. Pierre Bussuénak hívják, referens a hadügyben. Megnézte a törzslapot. Gorcsev éjjel jelentkezett Nizzába, és még tegnap elindult Orán felé. Löbó egy szó ellenvetés sem tett. Még mindig csak a szőnyeget nézte. Nem volt oka rá, hogy kifogásolja Döbertin eljárását. Ő ugyanis 2000 frankot adott Denville tiszthelyettesnek, aki Hector Petiu mellett, mint kiképző altiszt utazott Oránba, hogy értesítse időnként Gorcsev sorsáról. Istenem, mondta Anett. Most az én lelkiismeretemet terheli, hogy az autó nincs, Döbertin erőltetett vidámsággal felelt. Majd csak talál valami más módot a magas diplomácia, hogy eljárjon Dizárd ellen. Gyerekek, menjünk ki, mert az idegeink nem bírják. Én nem megyek sehová. Gorcsev sem mehet, mondta csökönyösen. Csend, amíg én itt vagyok, addig nyugodt lehetsz. Pierre megígérte, hogy afrikai útja során gondol Gorcsevre. Bossier kapitány, mint hadügyi referens járja Afrikát, és 2 hét múlva Oránban lesz. Azt mondtam Gorcsevről, hogy igen közel áll hozzám. Ha azonnal velünk jössz Negreszkóba, akkor egy lapot is írok neki. Jövök, jövök. Löbó még mindig nem szólt. Gorcsev tragikus ostobasága aránylag nagy súllyal nehezedett a lelkiismeretére. Hé, André, kiáltott a tábornok és tapsolt. Elég volt a búsulásból, gyerekek. André belépett. Szemén a daganat, egy-két opálszínű és lapis lazuli árnyalattal gazdagodott, viszont maga az szem olyan keskeny lett, mint egy ceruzavonás. Löbó szokás szerint intézkedett. Az autó készüljön, elharapta többit. Az autó hol van az már? Sóhajtott. Telefonáljon, mondta a tábornok, hogy taxit küldjenek. Igenis, a küszöbről visszafordult. Parker vigye a garázsba a kocsit? Értse meg, szólt rá Löbó. Az Alfa Romeót eladtam, az új gazdájánál van. Uram, Sir Gorcsev elég kíméletes vagy szórakozott volt, amikor leütött, mert nem vakított meg teljesen, és így nyugodtan állíthatom, hogy a kocsi itt áll a kapuban. Mindaz egy szememmel láttam. Lerohantak. A tábornok lépett ki elsőnek a kapun, és visszahőkölt. Anett felsikoltott. Löbó kimeresztette a szemét. Mi? Az autó sértetlenül ott állt a gyalogjáró mentén, csak a hűtője horpadt be kissé, és egy elütött kacsa véres tolai tapadtak a motorházra. Valahol a gumipadlón fekete monokli keret hevert. Egy kis részén lepattogzott a celluloid.